Szóval nagyon szépen köszönjük Marikának ezt a verset, nem beszéltünk össze, ezek után nekem már semmit se kellene mondanom, mert pont erről szeretnék beszélni, úgyhogy nem beszéltünk össze. Elnézést kérek tőletek, több idézetet is fogok majd olvasni, úgyhogy kérném a türelmeteket. Nem lesz hosszú az igehirdetés, inkább szeretném, ha rövid lenne és mély. Hát ez a vers, ez megadta hozzá az alaphangot. Amiről beszélni szeretnék nektek, az, meg kell mondjam őszintén, már régóta nyomja a lelkemet. Remélem, hogy a tiéteket is. Ezt úgy lehetne összefoglalni, hogy hogyan tudunk mi tökéletesek lenni Istenben. Hogyan tudnánk mi tökéletesek lenni. Ez két ok miatt nyomja a lelkemet. Egyrészt látva az egyéni életünket, másrészt a közösség életét is látva. Az az érzésem sokszor, hogy mintha Sátán utolsó erőfeszítéseket tenne annak érdekében, hogy minden szétromboljon. Ez kezdi a kis közösségektől kezdve a nagy közösségig. Nem csak a világban, hanem a hívő életben is. De ez nem azért mondom, hogy komor arcot vágjunk, mert van reményünk. De nem véletlen, hogy a tökéletességről is tulajdonképpen úgy elkanyarodik a hívőknek a figyelme, az advent népnek a figyelme is arról, hogy mi is az, hogy hogyan tudunk mi tökéletesek lenni. Ha most ti azt várjátok, hogy egy elméleti megfogalmazásokat mondjak erről, akkor csalódást kell, hogy okozzam, mert nekem az a célom, hogy ami engem is kutatásra indított, hogy mélyebben megértsem ezt, hogy miről is van szó. Talán tudjátok, hogy már egy pár szóra ajánlottam számatokra egy pár könyvet. Az egyik, amiből majd fogok idézni, ez a Szemtől szemben az igaz evangéliummal című írás. Kicsit Ica is érintve van ebbe a kérdésben, mert a lánya és a vője meg egy másik személy gondozásában jelennek meg ezek a könyvek. Ők már 3 éve azon foglalatoskodnak, hogy a hitáltali megigazulást azt jobban megértsük. Direkt nem használok ilyen szakkifejezéseket, mert ezeket megszoktuk, de valahol itt van a lényeg tulajdonképpen elásva, mert ahhoz, hogy Jézus vissza tudjon jönni, ahhoz erre a állapotra kellene nekünk eljutni, lelki magaslatra. De hogyan? És ez a kis könyv, ugyan látjátok, hogy milyen vastag, ilyen jó vastag könyv, nagyon a lényegre tapint. Talán Dennis Priebe-t többen láttátok már az interneten. Nagyon örültem, hogy láttam, hogy Amerikában is vannak testvéreink, akik se a liberalizmus jobb oldalára nem csatlakoztak, se a megmerevedett konzervatív adventista oldalra, hanem ők igazán vágynak egy olyan Isten után, aki valóban meg tud minket szabadítani erről. És ennek a kis könyvének 3 fejezete van, egyrészt ír a bűnről, másrészt Jézus természetéről, és harmadrészt pedig a tökéletességről. De nem csak innen fogok idézni, hanem máshonnan is. Egyébként kapcsolódik a szombatiskolai témánkhoz is a kérdés. Annyira kapcsolódik, hogy a múlt heti témánk 6. kérdésében, talán emlékeztek rá, arról volt szó, hogy hogyan tudjuk ezt a magaslatot elérni. Ugye emlékeztek rá, hogy a gyűlölködésről, a haragról és a gyűlöletről volt szó, ma pedig az aggodalmaskodásról, hogy hogyan tudjuk ezt a magaslatot elérni. És ott a 6. kérdésünknél volt egy idege beidézve, ez a Lukács evangéliumban található. Ezt alapigének is föl tudnánk olvasni, a Lukács 6.36, de ez azonos a Máté 5.48-al. Lukács azt mondja, legyetek azért irgalmasok, mint a ti mennyei atyátok is irgalmas. A Máté pedig azt mondja, legyetek azért tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Mielőtt elkezdenénk ennek a témának a tárgyalását, engedjétek meg, hogy egy hosszabb levélből idézzek, amit egy testvérünk írt. Lényegtelen, hogy ki, egy testvérünk, aki mélyen belelátott ezekbe a problémákra, és hogy milyen csapdába vergődünk, azt szerintem nagyon jól megfogalmazta ebben a levélben. Engedjétek meg, hogy pár mondatot olvassak, hogy megértsük, hogy hogyan közelítsünk ez a témához. Azt írja a levélben, a testvérek még csak nem is érzékelik, hogy az ellenség már kapun belül van, írja ezt a közösségről, a testvéri közösségről. Megszokták, hogy más olajával kell világítani, és még csak fel sem tűnik, hogy az embereket követnek, nem Krisztust. Most jön a lényeg. A hit általi megigazulást állítják a középpontba, Jézus Krisztus helyett, aki által igazak lehetnének. Úgy is mondhatnám, abban hisz, hogy a hit által igaz emberré válik, hogy egyszer eljut abba az állapotba, hogy igaz ember lesz, aki megtartja a törvényt, és nem Krisztusban, aki által igaz emberré válhat. Finom különbség, de mindenki gondolja végig, mielőtt meghökkenne ezen az állításon. Nem tudom, értettük így egy mondatba, hogy miről van itt szó? Mert hit általi megigazulást szeretnénk, de közben az a csapda, hogy nem a hit általi megigazulásba kell nekünk hinni, vagy nem az fog minket megmenteni, hanem Jézus saját maga. Ezért csodatos a vers, amit Marika elmondott, mert nem veszük észre, hogy nem nekünk kell járni ezt az utat, hanem Jézus vesz minket a vállára. Na most, ha mi leszállunk Jézus válláról, és mi akarunk ezen az úton járni, akkor ezért tartunk, ittól tartunk, úgy, mint Advent mozgalom is, meg úgy, mint győri gyülekezet is, meg úgy, mint egyéni hitéletünk. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez lehetetlen, vagy valahol a messzi távolban van ez a tökéletesség. Mert ha megnézzük a bibliai példákat, egy jobblator példáját, vagy egy szamaritás asszony példáját, akkor láthatjuk, hogy ezek az emberek viszonylag gyorsan tökéletessé váltak. Csak majd ezt nézzük meg, hogy tulajdonképpen mit értsünk emiatt. Engedjétek meg, hogy ennek az aláhúzására még egy idézetet olvassak. Ezt Wegener írja 1899-ben a Generál Konferenci közlönyben a következőt írja, egy nagyon velős megalapítást mond. Azt mondja, mi hasznom van abból, ha azt mondom, hogy hiszek a hit általi megigazulásban, de nem engedem, hogy az igazság gyümölcsei megmutatkozzanak az életemben. Itt van a hit általi megigazulásról szóló eszménk nagy problémája. És Prévi pedig azt írja, ezt majd még egyszer majd a legvégén fogom olvasni, a Szemtől szembe az Igaz Evangélium című könyvében. A bibliai tökéletesség célja nem elsősorban a mi megmentésünket célozza. Hát kérdezhetnénk, akkor mit? Azt mondja, hogy a bibliai tökéletesség célja nem elsősorban a mi megmentésünket célozza. Na itt vagyunk mi sokszor csapdában. Mert mi önző módon gondolkodunk erről is. Ezért mondtam a szombatiskola végén, hogy az Isten művér való aggodalom is egy önzés. Tehát a saját üdvösségünkért való aggodalom is egy önzés valahol, ha rosszul gondolkodunk. Azt mondja, tehát még egyszer, a bibliai tökéletesség célja nem elsősorban a mi megmentésünket célozza, hanem Krisztus dicsőítését. Majd ezzel kapcsolatban fogok még igéket olvasni. Mint említettem, ez a Prébi könyv, ez a tökéletességet helyezi a középpontba, de azt, hogy a tökéletességre jussunk, tisztázni kell a bűnnek a kérdését, és tisztázni kell Jézus természetének a kérdését. Ebben mélyen nem szeretnék belemenni, mert ezeket szinte kívülről tudjuk, de azért egy pár dolgot hadd említsek meg. Ő különbséget tesz a rossz és a vétek között. Ha egy kisgyermek, most látom, Alexa nincs most itt, ugye? Nincs. Ha egy kisgyermek, mondjuk egy Alexa, kezébe kerül egy pisztoly megtöltve, és véletlenül elsül és megsebesül valaki, akkor Alexát bíróság elé fogják citálni, és leültetik a börtönbe? Nem gondolom. De ha ugyanezt mondjuk egy 20 éves fiatalember tenné meg, akkor gondolom már nem olyan könnyen néznének el a dolog mellett. Vagy egy másik hasonlatot. Hogyha elmegyek a barátomnak segíteni, kerítést építeni, ő fogja a cölöpöt, én meg egy kalapáccsal ütöm be a cölöpöt, és ráütök az ujjára. Akkor a barátom élete végig haragudni fog rám, hogy agyonvertem a kezét, direkt ráütöttem a kezére. Nem gondolom. Ez rossz. Tehát különbséget kell tenni a rossz és a vétek között. Ahogy itt említettétek szombatiskolán, a Marika említette, azt hiszem, hogy Siloámba, akire rádőlt az a torony, mondja Jézus, azok talán bűnösebbek voltak, mint ti, kérdezte Jézus. Azt mondta Jézus, nem gondolnám. Tehát a rossz és a vétek közt van némi különbség. És ez azért nagyon fontos, mert a vétek az egy tudatos szembejeszkedés Istennel szemben. A rossznak következménye van például az, hogy az első halállal meghalunk, minden ember meghal. Volt, aki kétszer is meghalt. Most furcsán néztek rám, hogy ki volt az, aki kétszer is meghalt. Hát például Lázár. Lázár kétszer halt meg. Feltámasztotta Jézus, és utána újra meghalt. De mindenki, akit feltámasztotta az Úr, már nem az örök létre, hanem itt erre a földi létre, de a Jairus lánya, vagy mások. Tehát ez a rossznak a következménye. De a vétkezés az egy tudatos dolog. Az nem véletlenül történik. Ezért mondja János például a farizusoknak, amikor meggyógyítja a vakonszülöttet, ugye mit mond a végén? Azt mondja Jézus, így felelt a farizusoknak, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. De mivel azt mondjátok, hogy látunk, ez egy tudatos dolog. Mi látunk, mondták a farizusok. Hát nem láttak. Azt mondja, megmarad a bűnötök. Tehát a vágy önmagában még nem bűn, a bűn a vágy megvalósulása. Na most a másik kérdés, a Jézus testélétevel kapcsolatban csak két dolgot szeretnék röviden említeni, ami hozzátartozik a témánkhoz. Az, hogy miben van azonosság Jézus testélételében hozzánk képest, és miben van különbség. Az azonosság az a következő. Azt írja Ellen Gould White, ő megtapasztalta már, mint Jézus, ő megtapasztalta a szenvedélyeink hatalmát, és megismerte gyengeségeinket, hozzáállásunkat és érzéseinket. Ugye tudjuk, Ádám tökéletes természetébe jött el, hanem az elbukott emberi természetet vette Jézus magára. Az ellenség megkísértette Ádámot, aki elesett a tesztnél. Nem az első bűne miatt engedett a kísértésnek, nem a belső bűne miatt engedett a kísértésnek, mert Isten tisztának és igaznak teremtette az ő képére és hasonlatosságára. Tehát Ádámban nem voltak hajlamok a bűnre. Ő tudatosan, vagy Éva is tudatosan vállalták, amit vállaltak. Ádám hibátlan volt, mint az Isten trón előtt álló angyalok, nem voltak benne romlott elvek, vagy gonoszra való hajlam. De Jézusnak elesett természetben kellett szembenézni a sátán kísértéseivel. Azt hiszem, ezt mindannyian nagyon jól tudjuk elméletileg, tehát erről nem akarok hosszan beszélni. Ez az azonosság. Ez hasonló a mi természetünk. Ugye mi is bűnrehajló természettel születünk. De mi a különbség? A különbség az pedig így fogalmazható meg. Jézus, mivel a Szentlélek által született, ugye nem volt apja, őt a Szentlélek által született, de anyától, földi anyától, az ő születése nagyon hasonlított az újjászületéshez, amit minden keresztény megtapasztal. Mivel a Szentlélek ereje vezette Jézust életét születésétől fogva, ő nem fejlesztett bűnös szokásokat és rossz hajlamokat, amelyeket mi születésünktől fogva fejlesztünk magunkban. Így van? Tehát felvette a bűnre való természetet, ami nekünk is van, csak az a különbség, hogy mivel ő a Szentlélek, hogy mondjam, hatalma alatt állt gyerekkorától kezdve. Ezt mi nem tudjuk megérteni, hogy amikor Jézus 3 vagy 5 éves, vagy 6 éves, vagy 10 éves volt, ugye Csabának ez volt egyszer az egyik kérdése, igaz, Csabi? Csak közben elmenti a beszélgetésről, hogy akkor Jézus 5 éves korában úgy gondolkodott, mint egy felnőtt ember? Nem. Ő úgy gondolkodott, mint egy 5 éves gyermek, de a Szentlélek ott volt az életében, és nem engedte, vagy nem tudott. Nem alakultak ki benne rossz hajlamok, amelyek bennünk kialakulnak. És itt egy nagyon érdekes dolgot ír a tanulmány. Azt mondja, a hitetlenség a probléma. Amit öröklünk, most figyeljük a megfogalmazást, amit öröklünk nem tesz automatikusan bűnösökké. Pedig ez az emberi, sokszor a hívő elgondolás is. De ez vétkezett, vagy a szülei? valami oka van, hogy ez ilyen, vagy ilyen, mert bűnös. Azt mondja, hogy az öröklésünk, amit öröklünk, nem tesz automatikusan bűnösökké. Isten nem úgy néz ránk, hogy egy szülő is, hogyha fogyatékosan születik a gyermeke, akkor hogy néz rá? Negatívan. Még inkább ellenyomja, még inkább bántja, még inkább megalázza. Nem. Segíteni szeretne rajta, ugye? Mi lelki születési fogyatékossággal jövünk a világra, és Isten ezért minden bűnösért meghalt. Ugye ezt tudjuk, hogy Jézus mindenkért meghalt. Azokért is, akik nem hisznek benne. Az más kérdés, hogy ők kapnak-e üdvösséget. De mindenkért meghalt Jézus. Erről mi sokszor gyakorlatilag megfeledkezünk, mert ítélkezünk, vagy előítéleteink vannak, vagy nem tudom én. És most, ha mélyen magunkban nézünk, akkor igazat kell, hogy adjunk ennek a megalapításnak, mert azt gondoljuk, hogy mi jobbak vagyunk, mivel hívők vagyunk, vagy mivel ismerjük a Bibliát. Nem vagyunk jobbak. Saját magunktól, a saját magunk emberi természetén fogva nem vagyunk jobbak. Én konkrétumokat tudnék mondani, testvérek. Nem vagyunk jobbak. Tehát amit öröklünk, nem tesz automatikusan bűnössé, de az a döntés, hogy gyakoroljuk az elesett természetünket, vétkessé tesz minket. Figyeljük a megfogalmazást. De az a döntés, tehát a bűn az egy döntés. Így van, vagy nincs így, testvérek? Nem lehet véletlenül bűnösnek lenni. Az egy tudatos döntés. De ez a döntés, hogy gyakoroljuk az elesett természetünket, vétkessé tesz minket. Tehát más a bűnösség, és más a vétkesség. Ez döntően különbözik. Isten, ha haragudott volna ránk azért, mert bűnbe estünk, akkor elnézést már meg se teremtette volna az első emberpárt. Hát tudta Isten, hogy bűnbe fognak esni? Tudta. Már itt tudjuk, hogy idők előtte el volt készítve Jézus áldozata. Hát most érjünk rá akkor a tökéletességre, amiről egy pár idézetet szeretnék ezzel kapcsolatban felolvasni. Azt írja ez a könyv a 163. oldalról, idézek. Helyesebben akarok élni, el akarok jutni arra a szintre, amelynek alapján Isten el tud fogadni. Ez a szándékunk, testvérek. Mindannyiunknak ez a szándéka, hogy magasabb szintre akarunk jutni, el akarjuk érni azt a szintet, helyesebben akarunk élni, hogy Isten el tudjon minket fogadni. De most jön a gyerek hasonlat, amit a Judit mondotta. Itt nagyon meg is mosolyogtuk, de milyen igaz ez? Mert azt mondja, ha egy gyerek azért próbál megcsinálni valamit, hogy többet gondolj róla, és kudarcot vall, azt mondod, hogy ez önzés és büszkeség volt, és megérdemli. De ha ügyetlenül is csak azért próbál tenni valamit, hogy örömet szerezzen neked, megdicséred őt. Így van ez a mi esetünkben is. Ha igyekszünk Istennek örömet szerezni, tehát megint nem magunkkal foglalkozunk, hanem az Istenre nézünk, nem számít, hogy milyen félszegen, ő készséggel adja ránk Krisztus igazságát, és az egész menny örül neki. Ez történt például a jobblatóval. Ez történt a szamaritnos asszonnyal. Visszament és bizonyságot tett megváltóról. Igaz? Foglalkozott ő azzal, hogy mit fognak az emberek róla mondani? Egy percig se. Hát öröm volt benne. Milyen gyakori, hogy a gyermek próbál édesanyjának segíteni, és az anya megengedi neki, pedig utána az egészet újra meg kell csinálnia, sőt, még gyönyörködik is a gyermek erőfeszítésében, hogy örömet szerezzen neki. És itt egy igét szeretnék idézni, mert amilyen könyörül az atya a fiakhoz, olyan könyörül az Úr az őt félők iránt. Ezt tudjuk, persze, elméletileg tudjuk ezeket az igéket, de gyakorlatilag is meg kell, hogy értsük. Azt mondja, tehát ez a gyökere és az indítéka a parancsolatok megtartásának. Mi a gyökere és az indítéka a parancsolatok megtartásának? Örömet szerezni Istennek. Ez döntő különbség ahhoz képest, hogy mi meg akarunk esetleg felelni, vagy Istennek elvárásai vannak irányunkba. Tehát ez a gyökere és indítéka a parancsolatok megtartásának, örömet szerezni Istennek, és nem az, hogy igazzá tegyük magunkat. Isten tesz minket igazzá. Ő tart meg bennünket, hogy az igazságban ennél fogva az a cél, ő tart meg bennünket az igazságban, ennél fogva az a célunk a parancsolatoknak való engedelmességgel, hogy örömet szerezzünk Istennek, aki olyan sokat tett értünk. És a 363. oldalon azt írja, SS szüzek vagyunk-e, vagy inkább a bolondok közé kell sorolni bennünket? Az, amit sokakkal Krisztus vallásaként fogadtatnak el, eszmék és elméletek, igazságok és tévedések keverékéből áll. Még egyszer felolvasom. Az, amit sokakkal Krisztus vallásaként fogadtatnak el, eszmék, elméletek, igazságok és tévedések keverékéből áll. Egyesek megpróbálnak elég jóvá válni ahhoz, hogy üdvözüljenek. A bűnbánat, a test sanyargatása, az állandó bűnvallás őszinte megbánás nélkül, a bőjtök, az ünnepek és a külsőséges szertartások valódi odás nélkül teljesen értéktelenek. Csak Krisztus áldozata elégséges. A golgotai áldozat szívbeli megbecsülésének hiánya lealacsonyít, és az üdvösség téves és veszélyes elméletének elfogadására késztet, pedig Isten végtelen árat fizetett értük. Egy kis türelmeteket kérem. Igen. Szeretnék, ez egyébként egy Ron Duffield nevezetű könyvből van, a késői eső visszatérése, ez egy 400 oldalas munka. Kemény dió átrágni magát az embernek rajta, nekem 3 hónapomba került, ebből olvastam fel ezeket az idézeteket. Ez a Ron Duffield, ez összegyűjtötte az 1888-as eseményekkel kapcsolatos összes tényanyagot, tehát lábjegyzetekkel együtt, és csináltam belőle egy kivonatot, valami 19 oldal, ebből olvastam föl csak ezt a pár idézetet, de hogy világos legyen, pár idézetet hoztam a hit általi megigazulással kapcsolatban, abban a tekintetben, hogy mit mondott Ellen Gould White, amikor 1888-ban, illetve előtte is, majd fogjátok látni, hogy miért érdekes ez. Ellen Gould White a következőket mondta Wagonerről. Azt írja, Wagoner világosabb tanítást tud adni a hit általi megigazulásról, mint én, mondta Ellen Gould White. Elég döbbenetes kijelentés. Ugye mi azt mondjuk, hogy Ellen Gould White profétai képességekkel rendelkezett, proféta volt. De azt írja itt, hogy világosabb tanítást tud adni a hit általi megigazulásról, mint én, mondta Ellen Gould White. Miért White testvérnő, kérdezte Washburn. Washburn, ez egy akkori hívő testvér volt. Azt akarod mondani, hogy E.G. Wagoner jobban tudja tanítani, mint te, minden tapasztalatottal együtt? És a White ezt válaszolta, igen, az Úr különleges világosságot adott neki erről a tárgyról. Ki akartam fejteni én is ezt, de nem tudtam olyan nyilvánvalóvá tenni, mint ő. De amikor Minneapolisban elmondtam, ráismertem. Ezzel vigyázat, nem azt szeretném mondani, hogy embereket kövessünk, tehát Jonestot és Wagonert kövessük, az éppen olyan hiba lenne. De azokat az igazságokat, amiket ők megfogalmaztak, annak a mélységét, azt meg kell, hogy ismerjük. És el is fog jutni, el is fognak jutni hívők erre a magaslatra, mert Jézus visszajövetel előtt, amikor a nagy evangélium hirdetés lesz, ezt az igaz evangéliumot fogják hirdetni. A másik, amit ír Ellen Gould White, azt mondja, az volt a kívánsága, hogy a testvérek megértsék maguk számára bemutatott világosságot. Mármint Ellen Gould White-nak az volt a kívánsága, hogy testvérek megértsék maguk számára bemutatott világosságot Jones és Wegener által. Sőt, amikor tanulmányozás közben Dan Jones odament hozzá és megkérdezte véleményét, nyomatékosan így válaszolt. Ez a Dan Jones, ez neve ez nem nagyon ismerős köreinkben. Ő azok között volt, akik ellenálltak ennek a hit általi megigazulás üzenetének. De nagyon álságos módon, tehát nem nyíltan, hanem kicsit olyan elnézést a kifejezésre súnyi módon. Ő azt mondta, Dan Jones odament hozzá és megkérdezte véleményét, hogy nyomatékosan így válaszolt már, mint White. Nem fogom elmondani a véleményemet, a hitemet. Most jön a lényeg. Kutasd a Bibliát. Ásd mélyre az igazság aknájában, hogy megtaláld az igazságot. Nem azért tagadta meg a választadást Jones kérdésére, mert nem volt véleménye, hanem mivel azt akarta, hogy a testvérek saját Biblia tanulmányozások alapján fogadják el a világosságot. Hát nekem is az a szándékom, testvérek. Én nem azért állok itt most előttetek, hogy kinyilatkoztassak itt dolgokat, bizonyos dolgokat elmondanék meg, felhívnám a figyelmeteket. De ha nem tanulmányozzuk, nem érezzük az érségét annak, hogy mi ezt megértjük ennek a gyakorlati részét, nem az elméleti részét, az elméleti részét is meg kell értenünk, hogy gyakorlatilag nem tudjuk ezt az életünkben kamatoztatni, akkor hiába állok én itt, hiába ültök ti, hiába jövünk össze bármennyi szombaton, nem fogunk előbbre lépni. Persze tudom, hogy az Isten lelke munkálkodik értünk, és előbbre fogunk lépni, de ami a mi részünk, azt nekünk meg kell tenni. Azt írja, nem azért tagadta meg a választást kérdésére, mert nem volt véleménye, hanem mivel azt akarta, hogy testvérek saját biblia tanulmányozások alapján fogadják el a világosságot. Amellett sokan közülük kételkedtek ihletettségében és profiteik tekintetében, azért nem lett volna szerencsés túl korán kinyilvánítani véleményét. Tehát ez is benne volt. Ellen Goldwhite idejében se hitték, nagyon, nem hittek mindenki abban, hogy ő neki az Úr kijelentéseket adott. Még egy idézetet engedjetek meg. A testvérek hibát követtek el azzal, hogy tévedhetetlennek tartották lelkészeiket. Itt csak úgy zárójelben megkérdezném, mi nem követjük el ezt a hibát esetleg. Ezt mindenki saját magának tegye fel. Ezért mondja Pál apostol, hogy én Apollósé vagyok, én Kéfásé, én meg ezé, meg azé, meg amazé. De erről is szó volt a szombatiskolán, de most beszéltük meg, ugye? De a növekedést kiadja. Apollós meg Kéfás. Meg lehetne itt most mai neveket is mondani. Nem. Testvérek, senki nem nagyobb a másiknál. Ezt jól értjük meg. Nem, nincsenek az Isten művében ilyen szempontból rangsorok. Ugye Jézus is azt mondta, egyetti mesteretek a Krisztus. De azért mi emberi természetünk az olyan, hogy mi szeretjük, hogyha fölöttünk is vannak, meg alattunk is vannak. Szeretjük, hogyha megmondják nekünk az igazságot, és mi nekünk nincsen felelősségünk gondolkodni. Nem kell nekünk gondolkodni nekünk. Hinni kell vakon valakiben, vagy valakit követni, és akkor ő majd megmondja az igazságot. Nem így működik. Meg sok esetben lenézzük a másikat, mert úgy gondoljuk, hogy ő még nincs azon a szinten, mint én. Majd olvasnék egy idézetet, amit ott elkezdtem a szombatiskolán is, hogy Isten milyen eszközök által fog az utolsó evangélium hirdetésben munkálkodni. De visszatérve az idézetre. Ellen White-ot nem azért hívta el Isten prófétának, hogy minden véleménykülönbséget elsimítson, hogy megmondja az embereknek, mit kell hinniük és mit nem. Ő nem a könnyű megoldást jelentette a múlt megismerésére és a jövő konfliktusének megoldására. A kezdeti időkben, amikor az úttörők felfedezték a szombatról és a mennyi szentéről szóló igazságokat, az Úr csak azután erősítette meg ezeket, a felismeréseket Ellen White prófétai lelki ajándékai által, hogy komolyan tanulmányozták a Bibliát. Ez egy döntő dolog. Nem azért fogadták el a szombat igazságát, meg bizonyos igazságokat, mert volt egy proféta, és azt mondta, hogy ez az igazság. Hanem amikor oda jutottak, hogy megértették, hogy mi az igazság, akkor az Isten egy pecsétet adott erre. És most jön a legfontosabb idézet, ami talán meg fog bennünket döbbenteni. Wegener ezt így fogalmazta meg, mármint a hit általi megigazulás lényegét. Azt mondja, ez a hit mindenki számára elérhető, mivel Krisztus minden emberért odaadta az életét. Ez az alap. Azt kérdezitek, akkor mi az akadálya annak, hogy minden ember üdvözüljön? Erre annyi a válasz, hogy semmi. Eléggé melbevágó. Hát ha semmi, akkor miért itt tartunk, testvérek? Akkor már üdvözülhettünk volna már rég, már eljöttett volna Jézus, akkor mi a gond? Azt mondja, hogy semmi. Csak hogy így folytatja, csak hogy nem minden ember fogja megőrizni a hitet. Ha mindenki befogadna mindent, amit Isten ad neki, mindenki üdvözülne. Ebben nincs kivétel. Ahogy minden ember elhatott a kárhozat, ugyanúgy a megigazulás is elhat mindenkire. Krisztus minden emberért megizlelte a halált. És a legvégén szeretném elmondani, tovább nem szeretnék beszélni, a legvégén szeretném elmondani, mert az elején kezdtem, hogy a Biblia tökéletesség célja, tehát nem elsősorban a mi megmentésünket szolgálja, vagy célozza, hanem Krisztus dicsőítését. Ezt írja ez az említett írásmű. Ez egy nagyon fontos idézet szintén. Kérném, hogy figyeljetek, még tudom, hogy nehéz figyelni. A vágyakozás arra, hogy a bűn és a szomorúság véget érjen, nem önző motivációból fakad. Ugye a Biblia is azt mondja, hogy a teremtett világ sóvárokban várja Isten fiának megnyilvánulását. Hát mi is várjuk, ugye, hogy vége legyen már ennek a sok nyomorúságnak. De azt mondja, a vágyakozás arra, hogy a bűn és a szomorúság véget érjen, nem önző motivációból fakad. Ha önző motivációból fakad, akkor az rossz. Az idők végén magasabb rendű indíték fogja késztetni Isten népét. Ez az idők vége alatt ne a valami távol jövőt értsetek, hanem a mai napot. Már ma is magasabb rendű indíték kell, hogy késztessen minket, mint amilyen az elmúlt korokban jellemezte az egyházat. Az lesz a legfontosabb számukra, hogy Krisztus kapja meg a jutalmát, és találja nyugalmat a bűn végső megsemmisülésével. Tudnélik, egy per folyik az Isten és a sátán között. Egy per. Ennek mi szereplői vagyunk, de belegondoltunk abba, hogy tulajdonképpen a vádlottak padján nem csak mi vagyunk. Jézus is. A sátán azt mondja Jézusnak, hogy hát rendben van. Cinikusan persze, mint Jobbnál, hogy te meghaltál, meg fölmentél a mennybe, hát veled már nem túl sok mindent tudok kezdeni, de itt vannak ezek az úgynevezett követőid, meg hívők. Hát nézzünk végig magunkon, testvérek. Talál sátán kis kapirgálni valót rajtunk. Mikor a festők elmentek tőlünk, ugye mindent lepapíroztak, de azért maradt egy kis festék nyomítottam ott. Talál azért az ember hibát, meg sátán is. Azt mondja, ez az új indíték meghaladja a kárhozattól való félelmet, vagy az üdvösség jutalmának reménységét. Tehát az az indíték, ami igazán eljuttat minket, azt figyeljük meg, meghaladja a kárhozattól való félelmet, vagy az üdvösség jutalmának reménységét. Az engedelmességben talál örömöt. A magasabb rendű motivációt a Szentírás csúcspontja jelképezi, Krisztus mennyasszonyának elkészülése a mennyegzőre. Ez akkor történik meg, amikor a hívők igazán értékelik Isten minden ember iránt megnyilvánuló tökéletes szeretetét. Ez arra kötelezi őket, hogy érte éljenek, és a bárány mennyegzője végre elérkezhet. És még egy idézetet engedjetek meg, ez már ebben a könyvben található, azért is ajánlom figyelmetekbe. Azt írja, nem a bűnös természetünk eltávolítása, hanem a rajta való uralkodás Krisztus kapcsolata által. Na ez a tökéletességnek a definíciója. Kicsit megpróbálja megértetni velünk, hogy mit is értsünk tökéletesség alatt. Azt mondja, nem a bűnös természetünk eltávolítása, nem távolítja Isten a bűnös természetünket, halálunkig megmarad. Így van? Nem úgy van, hogy egyszer tökéletesség jutunk, és onnantól már tévedhetetlenek, vétkezhetetlenek vagyunk. Ilyen nincs. Ez tévtanítás. Nem a bűnös természetünk eltávolítása, hanem a rajta való uralkodás Krisztus kapcsolata által. Nem valami statikus, hanem állandó növekedés és hajlandóság arra, hogy tanítva legyünk. Na itt a lényeg. Itt kapcsolódnék a vershez, amit a Marika mondott. Hogyha nem Jézus vállán ülünk, és nem ő visz minket, hanem mi akarunk járni a vizen, ahogy Péter járt, ugye? Péter is járt a vizen. Ugyan nem Jézus vállán ült. De aztán elsüllyedt. Miért? Tudjuk a választ. Mert valamiről levette a tekintetét. Ilyen egyszerű. Mind hogy a részkigyóra is csak fel kellett nézni. Aki nem nézett fel, meghalt. Ilyen egyszerű. Azt mondja, nem valami statikus, mert mi arra gondolunk, hogy a tökéletességet majd egyszer elérjük. Ne haragudjatok, nem akarok senkit sem megbántani. Annyiszor hallottam már tőletek, hogy ha majd így lesz, meg úgy lesz, meg amúgy lesz. Testvérek, nem akkor kell nekünk tökéletességet jutnunk. Nekünk most. Ma, meg holnap után már tökéletességre kell jutni, ilyen szempontból. Ha arra várunk, hogy egyszer majd tökéletességre jutunk, akkor soha nem fogunk a tökéletességre jutni. Mert az a tökéletesség, amit kergetünk, az nem létező tökéletesség. Azt mondom, nem valami statikus, hanem állandó növekedés és hajlandóság arra, hogy tanítva legyünk. Ez olyan, mintha gépkocsit vezetnénk. Aki gépkocsit vezet, az tudja, miről beszélek. Nekem nincs jogsím. Én nekem aztán igazán nem nehéz veszekedni a feleségem, hogy melyikünk vezessen. Hát tudjátok képzelni, hogy vitatkozunk rajta, hogy melyikünk vezessen? Nem. Mert én nem tudok vezetni. Te azt se tudom, melyik a gázpedál. Most komolyan mondom. Nem tudom, hogy jobbra van, vagy balra van. A védi jókat nevet. Pedig így van. Értitek? Hogyha hogyha, tehát nem vitatkozom azon, hogy kivezessen. De mi a hívő életünkben sokszor ezt csináljuk. Egy kicsit odaugrunk, félrelökjük Jézust, kicsit vezetünk, de amikor valami baj van, akkor azt mondjuk, hogy hát akkor most visszaadtam a Balán, most vezess egy kicsit te. Csak ez így nem, így nem, így megyünk. Hol ide, hol oda, hol lef, hol fel. Azt mondja, tehát ez hagy hajlandóság, hogy tanítva legyünk. A tökéletesség nem tudatosít a belső szentségünkről. Figyeljünk ezt a megfogalmazást is. Mert mi azt szeretnénk, hogy valami üdvösségtudatunk legyen, hogy nekünk biztos legyen, hogy nekünk megvan az üdvösség. Hát ezért írja ide, mint a jobblatort. Mert neki azt mondta Jézus, hogy bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban, azaz együtt leszel velem az örök életben. Hát ez egy, örülnénk, ha nekünk ilyet mondan az Isten, igaz? Csak a következő napon úgy hasra esnénk, megmondja, miért? Mert azt mondanánk, hogy igen, akkor megvan az üdvösségem. És abban a pillanatban már nem Jézus vállára ülnénk, hanem a saját erőnkbe bíznánk, hogy akkor nekünk üdvösségünk van. Azt mondja, hogy a tökéletesség nem tudatosít a belső szentségünkről, hanem Krisztustól való függés örömét adja, akitől kegyelmét és hatalmát kapjuk. A tökéletesség nem azt jelenti, hogy megszabadulunk a kísértésektől, hanem hogy megtagadjuk őket. Nem egy önálló jóság, hanem egy teljes függés, ami által semmi közünk nem lesz többé a lázadáshoz. Ez az evangélium hirdeti, hogy lehetséges egy emberi folt nélküli jellem kialakítása bűnös természetben. Az evangélium célja a bűn elpusztítása. A cél, hogy erkölcsi szempontból tökéletesek legyünk, és a metódus, hogy elérjük a célt, a Krisztusban való maradást. Csak a tökéletesség szóló ilyen megértés ruházhatja fel az advent üzenetet azzal a hatalommal, amelyre szüksége van. Tehát ezért nincsen igazán jelen pillanatban a világegyháznak ereje, mert valami egész máshol keresik a megoldást. Egy ilyen megértés eléréséhez szükségünk van kitartó imára, na itt jön a lényeges dolog, azért valamire szükség van. És én miért nem imádkozom annyit, mint Jézus, testvérek? Tehetnénk fel magunkba mindennyien a kérdést. Hát Jézus volt, hogy egész éjszakákat imádkozott. Hát talán azért, mert érezte, hogy szüksége van rá. Mi nem érezzük annyira. Pedig kellene. Azt írja, hogy tudjuk, mit jelent Istennel harcolni, úgy, mint Jákob. Lelkünk minden ereje kívánja vajon Istent. Rendíthetetlen hittel kapaszkodunk az ő ígéreteiben, amelyekkel megajándékozott bennünket, hogy azok által isteni természet részesével legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely kívánságból van a világon, írja Péter leveléből. Péter írja Péter levelében, ugye? És hogy még egy dolgot említsek, itt szintén a Judithoz kapcsolódnék, akin megmosolyogtuk ezt a bizonyos kirakósdit, hogy milyen döbbenetes, ezt írja az idők végéről Isten, ezt az egy rövid idézetet még engedjétek meg, hogy felolvassam, mert a gyerekekről van benne szó. Azt mondja, Isten munkája az utolsó napokban, már egyik idézetet felolvastam ott a szombatiskolán, de van még egy. Azt írja, ezt is Ellen Gould White írja, az emberi rendszabályok érvényüket vesztik, ez a késő eső idejére vonatkozik. Isten alacsony pozíciói embereket indít majd arra, hogy jelenvaló igazságának üzenetét hirdessék. Még a tanulatlanok között is sokan lesznek, akik az Úr igéjét fogják hirdetni. A Szentlélek gyermekeket indít majd arra, hogy keljenek fel és hirdessék a mennyüzenetét. A lélek mindazokra kiöntetik, akik engednek késztetésének. Lerázva az emberi rendszabályok bilincseit és elvetve az óvatoskodó intelmeket, ők az Úr seregéhez csatlakoznak. És van még egy pár idézet itt. És a legszomorúbb az lesz, hogy ha mi nem figyelünk erre oda, most nem arra koncentrálunk, akire kellene Jézusra, akkor amikor kitöltetik majd ez a késő eső, észre se fogjuk venni. Ellene fogunk állni. Mert a saját elgondolásaink szerint gondoljuk, hogy az Istennek mit kell cselekedni. Pedig a történelemben mindig láthattuk, hogy az Isten terve megvalósul, és néha olyan utakat választ az Isten, amire mi nem gondolunk. Ugye? Egyébként a gyerekek által terjesztett evangélium már egyszer megvalósult, tudjátok mikor? Ha a Nagy Küzdelem című könyvet olvastátok, igen, mondd, éjjjel. Svédországban, amikor az ébredések voltak, a reformációs ébredések, volt, hogy gyerekek hirdették az evangéliumot. Azért mondtam, hogy ha meghallgatjátok ezt a csicsónező testvérünket, aki roma, ugye mi a romákat is tisztelt a kivételnek, néha úgy lenézzük az embereket, hogy ez ilyen, ez olyan, amolyan. Vagy úgy előítéleteink vannak bizonyos emberekkel kapcsolatban, okkal vagy ok nélkül. És ő vak, és roma is. De hallgassátok majd meg az ige hirdetést. De a lényegről beszél. Én csak itt próbálok teljesen más megközelítésben, mivel nem vagyunk egyformák. Nem vagyok vak, és nem vagyok roma. Más állapotban vagyok, de egy célom nekem is az, ami ennek a testvérünknek, meg mindannyiunk célja, hogy igazabbakká tudjunk válni. De nem önző indítékból, hanem azért, amiért megragadott minket az Isten. Márpedig mindannyiunkat megragadott az Isten. Csak néha esetleg ellankadunk, vagy elalszunk, vagy elszunnyadunk. Hát ennyit szerettem volna a lelketekre kötni, illetve főleg azt, hogy ha van lehetőségünk, ezt nem tudjuk megsporolni, testvérek. Tehát hallgathatunk 23 ezer igehirdetést, 86 ezer evangelizációt, 32 ezer bibliatáboron részt vehetünk, egy dolgot nem kerülhetünk ki. Hogy saját magunk emészszük meg a Bibliát, saját magunk tanulmányozgatjuk. Persze, csak akkor, ha érdekel minket. Ha nem érdekel minket, akkor valljuk be, hogy csak formálisan vagyunk vallásosak. Akkor ne színezzük be a vallásos életünket, hogy mi azért minden szombaton járunk, meg tizedet adunk, meg nem tudom mi, és akkor majd mi kitűzhetjük a jelvényt, hogy belépő díjunk van amennyire. Ilyen nincs. Csak egy dolgot tudunk, ezt nem spórolhatjuk meg magunknak. És ez nem felekezet függő. Itt ül Antónió felsége. Ez mindenhol így van. Nincsen üdvözítő egyház. Se a baptista egyház nem fog üdvözíteni, se a katolikus, se a HN adventista egyház, se a kerak. Semmi nem fog minket üdvözíteni. Ez csak a személyes Istentől való kapcsolatunk fog minket üdvözíteni, a Jézus Krisztus fog minket üdvözíteni. Persze azon elvek alapján, amit ő adott. Na hát, erre szeretnélek benneteket buzdítani, és ismételten felhívom a figyelmeteket, hogy majd még hozok még könyveket. Ezek azért jók, mert le vannak fordítva magyarra. Egyébként angol nyelven el lehet olvasni nagyon sok könyvet, de hát nem tudunk angolul, mindenki nem tud angolul. És én a magam részéről próbálkozom ezzel, hogy egy kicsit mélyebben ezt megértsem, de ne csak elméletileg, hanem gyakorlatilag is. Úgyhogy ezt kívánom magamnak is, meg nektek is, hogy ebben tudjunk előrelépni. Remélem, hogy nem hátráltattalak most benneteket ebben, hanem inkább egy ösztönzést adtam nektek. Köszönöm szépen a figyelmeteket, Amen.